Tehát szeretettel köszönöm akkor a testvéreket ezen a mai kis Biblia tanulmányozó alkalmunkon. Olyan téma lesz a mai alkalmon, amivel én hétközben foglalkoztam, vagy amivel én napközben, amit a Biblia tanulmányozásaim alatt foglalkozom. És most én egyébként a Saul királynak az életét tanulmányozom a Bibliában. Azt nézem át, hogy hogy és mint történtek az események, mik voltak az életében jelentős momentumok, és nagyon ajánlom a testvéreknek a figyelmébe is, hogy menjenek végig a Sámuel könyve, királyok könyve, krónikák könyvében, ami csak található Saul életéről és uralkodásáról, tetteiről nagyon-nagyon tanulságos az életét áttanulmányozni. Így jutottam el ehhez a elég sok szállat lehet fűzni az életéből, és így jutottam el ehhez a mai témához, és amit nem tudom majd, hogy sikerül kibontani. Kezdjük az alkalmunkat egy közös imádságra. Kérjünk Istentől áldást, hogy tanulni tudjunk tőle most is. Isten, Te vagy az Úr a mennyben és a földön is, a mi szíveinkben is Te vetted át a királyságot. Eléd jövünk bizalommal, Istenünk, mert Te vagy az, aki törődsz velünk, aki lehajoltál hozzánk, és világosságot gyújtottál a mi szívünkbe, hogy láthassuk az igazságot, láthassuk a Te dicsőségedet, a rólad való beszédeknek az igazságát. Megnyitottad a mennyet, hogy beláthassunk oda, ahol a Te királyi trónusod van, bár Téged az egek és az egek egei sem tudnak befogadni, hiszen mindenható Isten vagy Te. Eljött jövünk most itt por teremtményeidként, akiket Te gyermekeidé fogadtál, azzal a reménységgel jövünk eléd, hogy meghallgatsz bennünket, megnyitod a szívünket most. Tégy bennünket tisztává, vedd el a bűneinket, amik most esetleg terhelnek minket, hagyd tudjuk azt még akár gyorsan megvallani és eléted letenni, hogy kegyelmet találhassunk előtted, arra nézve is, hogy most itt szólsz hozzánk. Kérlek, használd ezt az alkalmat, ezt az összegyülekezést arra, hogy építs bennünket, építsd a hitünket. Hogy ismerhetnénk meg Téged olyan Istennek, amilyen Te vagy, mert annak nincs értelme, hogy úgy ismerünk meg, amilyen Te nem vagy, hanem csak képzelet szülött Isten, ennek nincs értelme. Szeretném ezt a mai alkalmat és a Te igéd köré összpontosítani. Áld meg engem is, és áld meg a hallgatóságot is ezen a mai délutáni órán. Amen.
Most már
nem akartam köbbe rakni a székeket, majd fölállok, vagy leülök, majd úgyhogy mégis szeretném, hogyha valamilyen szinten interaktív lenne ez a mai alkalom. Ugye azt írtam ide föl, hogy ezek a gibeoniták. Nem túl központi témaga szeretői lehetnek a Bibliának, hiszen nem tudom, hogy mit tudunk róluk. Van-e valaki így? Közben még én írok fel még egy-két sort. Közben, aki tud róluk valamit, az mondjon valamit helyettem.
Fasz.
Kellel.
Igen,
csellel.
Kellel.
Saul kapcsolata velük, azt írom fel. Csellel kötöttek szövetséget, kivel?
Izrael
népével.
Józsué
idejében. Igen, jó.
Becsapták.
Becsapták.
A népvezetőit.
Így van.
Mutogatták a száraz kenyeret. Egyet. Kopott fülön. Messziről jöttek.
Így van.
Hát azt is el lehet mondani, hogy nagyon féltek Izraelről.
Féltek Izraelről. Na most más valaki. Laci bácsi, most már köszönjük. Más valaki. Egyébként Laci bácsiról elárulok egy titkot, felhívott dél körül. Megkérdezni, hogy mi lesz ma, miről lesz szó.
ha kinecsárt.
Ezeket szerintem egyébként is tudná. Nem azért mondom.
De
most már többé.
De tudta már egyébként is.
Tudta volna ezt a
legjobb. Mert ezek voltak törekvős, hogy érdeklődjön.
Mondd
már.
Na,
ezt
így van, így van. No, eddig tartott, akkor nem mondhatok semmit. Lanci bácsink után. Azt írtam föl, hogy Saul kapcsolata velük, erről nem hangzott el semmi. Dávid uralkodására való áthúzódás 3 évre. Mikál gyásza. Na, a zűrzavar, remélem nagy a fejekbe. Gondoljátok el, hogy most mekkora a zűrzavar a fejetekbe. A végére ígérem, hogy mindenki mindegyiket össze fogja tudni kapcsolni, és azt mondja, hogy persze, ha lesz elég idő. Tehát gibeonitákról lesznek a középpontra, úgy fogunk beszélgetni. Akik Józsué idején lépnek színre a Biblia lapjain, fel fogjuk majd olvasni ezt a történetet, hogy mindenki az olvasás közben is memorizálja. Mégis Saul kapcsolatán keresztül nézzük majd meg, a velük való kapcsolatán keresztül való történéseket nézzünk meg, amik Dávid uralkodására áthúzódnak, a Saul velük való kapcsolata, és ugye azt írtam itt, hogy 3 évre, tehát nem egy kis időszak, Dávid király uralkodásán belül 3 évnyi időszak történés, ami kapcsolatban van a említett témával, és akkor még ráadásul, még hogy bekavarja, még idejön egy olyat, hogy Mikál gyásza. Nem tudtam eldönteni, hogy honnan induljak most el, innen, hogy akkor nézzük Mikál gyászától, és akkor visszavontjuk ezt a szálat. Vagy innen indulunk, hogy ezek a gibeoniták, és akkor innentől kezdve Saul kapcsolata velük. Ugyanis, de a kocsiban miközben idejöttem, eldöntöttem. Úgyhogy most a másik oldalt mondom egy picit. Ha innen indultunk volna, az lett volna az első kérdés, hogy ki volt másik papíron, azt mondom, hétközben kinyitam. Ki volt Mikál? Nem. Kinek a felesége volt Mikál, Saul leánya? Ezt, ha valaki most nekem megmondja, egy túrórulit kap.
Dávidé.
Dávidé, ezt mondtátok, igaz?
Igen.
Jó.
Nem csak Dávidé.
Dávidé?
Nem csak Dávidé.
Marika azt mondja, nem csak Dávidé, mert mire gondolsz?
Hát igen. Amikor nem adta oda Saul neki, akkor már tudott a feleség.
Igen.
Amikor
igen,
nem tennek. Amikor elmenekül.
Igen.
Igen.
Akkor nem mondok rá, igen, de nem csak. Mert eddig hallgatta, hogy Dávidé, nem csak Dávidé. Jó,
mindegy.
De ugye nem innen pontjuk vissza a szálat, hanem a másik oldalról. Na akkor elkezdjük a másik oldalról bontani a szálat. Közben esetleg lehet kivetíteni, nem tudom, hogy tudunk-e, vagy... Laci, hány százalékos készültség?
Hát az első kérdéje.
Jó.
Tehát a fózás.16 az van meg.
Addig van meg? Jó. Akkor elkezdjük, nem kell, írhatok, hogy tudom, mert felolvasod önök. Mindenki nyissa ki a Bibliáját a Józsué könyvénél. Józsué 9, azt hiszem. Így van. Józsué 9-nél nyissuk ki a Bibliánkat. Hogy marad meg jobban, hogyha egymás után egy-egy verset olvasunk, vagy ha én felolvasom, vagy hogyha egy valakit közül vetek?
Egy valaki, aki értelmesen olvas.
Aki értelmesen olvas. Olvasom én.
De hát fájt olvasom, inkább már.
Nem baj, felolvasom én. Józsué 9. Tehát olvassuk föl. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túli hegyvidéken, a Sefélá alföldön és a Nagy-tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak, a hettiták, az emóriak, a kánániak, a periziek, a hívviek és a jebusziak. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Ajvárosával, ezért ők cselhez folyamodtak.
Elindultak, és így szerelték föl magukat. Elnyújt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyújt, megrepedezett és összekötözött boros tömlőket. A lábukra elnyújt és foltozott sarokat, magukra pedig elnyújt ruhát. Útra való kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hívvieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyan kerülhetnénk akkor veletek szövetségbe? Azok ezt mondták Józsuénak. Szolgáid vagyunk. Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok, és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki. Igen, messze földről jöttek szolgáid, Istenednek, az Úrnak nevéért. És itt az isteni név van a JHVH. Istenednek, JHVH-nak nevéért. Mert hallottuk hírét, és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Meg mindazt, amit az Emóriak két királyával tett a Jordánon túl. Szihonnal, Hesbon királyával, és Óggal, Básán királyával, Astartóban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk, vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, most meg már csak száraz és csupa morzsa lett. Ezek a boros tömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűtt, és nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük, azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. Három nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók. Sőt, közöttük laknak. Fölkerekedtek tehát Izrael fiai, és harmadnapra elérkeztek azoknak városaihoz. Ezek voltak a városaik. Gibeon, Kefirá, Beérót és Kirjat-Jearim. De nem koncolták fel őket, Izrael fiai. Mert a közösség vezetői megesküdtek nekik az Úrra, Izrael Istenére. Emiatt zúgolódott az egész közösség a vezetők ellen. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek, megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja, az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hívatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk laktok. Legyetek hát átkozottak. Ne fogjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói. Azok ezt felelték Józsuénak. Mivel tudomásukra jutott szolgáidnak, hogy Istenetek, JHVH, Istenetek az Úr megígérte szolgájának, Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját. Nagyon féltettük tőletek az életünket. Ezért tettük így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük. Megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, és nem gyilkolták le őket. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. Itt olvashatunk arról a cserről és szövetségkötésről, amit Laci bácsi említett, és láthatjuk, hogy mi történt. Ö, Mi volt a parancs az izraelieknek, hogy mit kell tenni akkor, amikor bemennek a honfoglaláskor arra a földre, amit Isten nekik tervezett? Kiirtani az ott lakó népeket. Ugye? Azt olvassuk az 5 Mózes 7:1-2-ben, majd hogyha Laci begépeli, mert nagyon siettem, és nem tudtam, sajnos most őt terhelem azzal, hogy egy oldalt begépel. Azt olvassuk az 5 Mózes 7:1-2-ben, hogy amikor bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, a hettitákat, girgásiakat, emóriakat, kánániakat, perizieket, hívvieket és a jebusziakat, 7 népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket Istened az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestől írtsd ki azokat. Ne kös velük szövetséget, és ne kegyelmez nekik. Ez nagyon kemény. Ma, mi itt, a mai világban, ahol élünk, ez nekünk egy olyan, hogy elelmélkedünk róla, de nem tudjuk átérezni, még csak halványan se, hogy mi volt ez. És ezen a népnek az életébe, Istennek abban az időben való népe, életébe ez mit jelentett, és Istennek a mai korban, a 21. században való népének az életéhez ennek semmi köze. Nagyon kemény, ölni kellett az embereket ugyanis, akik előttük ott laktak azon a földön. Ne kössön velük szövetséget, és ne kegyelmezzenek nekik. Mi történt itt? Istennek volt egy parancsa, hogy mindenkit ki kell írtani. Kiderült ez a csel, hogy ezek valóban közülük valók, hívviek, és a 7 nép között közte van. Ez 4 város volt, Kiriat Jearim, Beirut, meg Kefira, meg Gibeon. 4 város. Ez a 4 város egyébként egy ilyen 20 kilométeres körzeten belül van Jeruzsálemhez. Ugye már 2 várost elfoglaltak, kiirtottak az izraeliták, és mennek tovább. Ezután, a szövetség kötés után, a magyar jogban van egy olyan intézmény, hogy egy szerződés semmis, abban az esetben, hogyha törvénytelenül kötötték azt. Akkor semmis. Hiába megvan kötve, hiába már jogkövetkezmények voltak, adtak pénzt, átvettek árut, stb. Ha törvénytelenség volt a kötéskor, akkor semmis. Tehát visszabontható, mintha meg se kötötték volna. Itt ebben az esetben nem azt kellett volna alkalmazni az izraelitáknak, hogy hát arra irányult ez, az volt az egyik alapvető feltétel, hogy ezek messziről jöttek. Magyarul nem szól rájuk, hozzájuk ez a parancsolata Istennek, hogy akik itt laknak, azokat ki kell írtani. Ezért, mivel ez egy alapvető dolog a szerződéskötés, akkor semmis az egész szerződés, és fogjuk, és kiírtjuk őket. Mit kellett volna itt tenni az izraelieknek? Egyébként olvastuk a történetben, hogy nem kérdezték meg az Úr akaratát. Nem kérdezték meg az Úr akaratát, és tudjuk azt, hogy ez a nép, már egyszer beszéltünk is róla, de elolvassátok a Józsué könyvét, ez egy szent nép volt. Tehát ez nem egy punyat nép volt. Ezek, amit Isten mond, ők azt csinálták. Nagyon keményen és határozottan, és nem engedve semmit. Ezeknek, ha azt mondta volna Isten, hogy szeresd az ellenséged, mód felett szerették volna. Ezeknek, ha azt mondja, hogy gyűlöld, akkor gyűlölték. Nekik Isten, Isten volt. Ezért ha megnézitek a történetet, benne van, hogy nagyon haragudtak a vezetőkre. Nagyon haragudtak a vezetőkre. És joggal, mert nem úgy jártak el, ahogy Isten parancsolta nekik, és felelőtlenül szövetséget kötöttek. Na most, mit kellett volna tenni, marad a kérdésem. Miután kiderült 3 nap múlva, hogy itt becsapták őket. Megesküdtek Istenre, hogy nem ölik meg őket. Mit kellett volna utána tenni? Kinek van ötlete? Tehát a saját gondolatotokat mondjátok. Én sem tudom, mit mondanék, hogyha először találkoznék ezzel.
Nem lehetünk meg, mert akkor is nem büntetése lesz rajtuk, mivel megszedték az esküt.
Az esküt, oké. Okay. Akkor azt kérdezem, hogy az eskü a nagyobb, amit Józsué tett magánszemélyként, mint egy népvezetője, vagy az isteni parancsolat, amit kapott Józsué, hogy ennek a földnek a lakóit írts ki. Melyik a nagyobb? Mert Réka most azt mondja, hogy az eskü. Tessék? Isten parancsolata nagyobb.
Hát nagyobb, de viszont csújtaná az eskü, akkor az átuk az őket érni.
Mert Isten rejtettek, hogy nem érdekel.
És akkor mi történne?
Hát én például elzavartam volna őket messzire, arról a földről, amit Izraelnek ígértettük, hogy nem maradjanak közösség.
Na, ez egy köztes megoldás, Attila elzavarta volna őket. Ugye? Ha mi lennénk most, eljátsszuk, hogy abban a helyzetben vagyunk, és akkor itt jönnek az ötletek, hogy ki mit csinálna.
Nem,
mert semmit
velem
visszajönnek mégis. Hát,
nem, ha
visszajönnek,
akkor
megesünk,
de
ha visszajönnek,
akkor
levágott. Attila.
Jó?
Ez
jó,
jó.
Marika meg az urat kérdezné meg.
Elejünket kellett volna.
Az eskü a szent dolog, és hogyha ők azt megszedték volna, akkor ez elterjedt ott a környéken mindenütt, hogy hát ezek akármit mondanak, de az nem igaz. Beszélt akármit, de ellenkezőjét is tehetik, hogy milyen nép lesz. Hát ezzel a tudat gyalázták volna.
De abban az időben az eskünek is más jelentés volt, mint volt. Csak ha belágondolunk például Józsué, vagyis Ézsau és Jákobra. Jákobot, amikor megállott a spizsorúdó csalás volt, nem lehetett az, hogy akkor jó, hogy visszavonom, és akkor Ézsaunak adom, mert Ézsaunak nem maradt áldás. Mivel egyszer már kimondta, ott nem lehetett visszavonni. Nem, mert pedig kiderült a csalás.
Hát ott is megáll, meg kellett, hogy álljon a szóval. Mert áldás mondott,
jó.
Ez úgy is van.
A törvényeket sem lehetett visszavonni.
Hát, hogyha egy király hozott egy olyan törvényt, hogy lehet mondjuk ilyen áldozó halmot, meg olyat, meg áldozni Bálnak, meg ennek, azt akkor vissza lehetett vonni, vagy nem? Hát Isten, Isten népének az országába, gondoljatok el, ott szerintetek vissza lehetett vonni? A Sumér törvényeket lehet. Izraelben viszont ki a törvényadó? Isten, még ha a király hoz egy olyan törvényt is, hogy ezen az áldozóhalmon is lehet, meg ott is, Salamon király is lehet, az a legnagyobb király, és akárhány Istennek áldozik, akármit meghoz, ő csak egy király, egy népvezető, ha ő hozott egy rossz döntést, később, vagy akár akkor is, minél hamarabb, a lényeg az, nem? Visszaállítani Isten szabának megfelelő rendet. Most mi van? Isten megint a király. Laci, következőket ki tudod, vagy hogy állunk?
Okay.
Hány százalékos készültség? Jó. Bocs, nem akarlak sietetni. Tehát következő megismétli Mózes azt, hogy de az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened az Úr ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelked sem. 5 Mózes 20.16-ban. Oké. Okay. Írts ki őket mindenestül, a hettitákat, az emóriakat, kánaaneket, periziaket, hívieket és jebusziakat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. Azért, itt egy indoklás is van. Oda fölértem, hogy ismétlés és indoklás.
Ez fontos, hogy...
Azért, hogy... De egyébként Isten nem mindig indokol. Ha kedves neki, akkor örüljünk neki, és akkor beavat valamibe. De nagyon sok mindenben nem avat be engem Isten. Pedig nekem egy csomó mindenben szükségem lenne, ezért olyan információ szegény keresztény életet élek, hogy nekem ez nagyon nem jó így. Nem vagyok megelégedve, de no, itt van egy indoklás, most ne beszéljünk elő. Azért, hogy ne tanítsanak benneteket mindazokra az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők Istenek tiszteletére követnek, és így nevét kezdetek Istenetek az Úrra. Na a lényeg az, hogy is ki kell írtani őket, és beszéltünk róla, hogy mit csináltunk volna mi, vagy mit kellett volna ezek után csinálni, akkor most azt, hogy kérdezem meg, hogy szerintetek Isten hogy nézett ezután, az eskü után erre az egész történésre? Isten hogy nézett? Van-e valamilyen emléketek a vagy a történetben, vagy ezután, hogy Isten hogy tekintett erre a gibeoni népre, és az Izrael vezetőivel kötött szövetségre ezek után. Isten hogy tekintett? Mert mi azt mondtuk, hogy beszéltünk itt, hogy vissza kellett volna vonni, vagy ki kellett volna írtani, mert Isten parancsolata nagyobb, mint a kötött eskü, vagy az eskünek kell, mindenféle véleményét elhangzott. És mindegyik jónak tűnik, de vajon akkor már tényleg nézzük meg azt, hogy Isten, tudjuk-e azt, hogy Isten hogy tekintett ezután erre a esküvel kötött szövetségre? Mert ez akkor már meg közelebb vinne, hogy most a három közül melyiket válasszuk.
Saul megszerette az esküket, és emiatt nem emlékszem, hogy valami
egy kis konkrétumot régen. Hát akkor más valaki?
Igen, és én úgy látom, hogy Isten helyre hagyta, mert amikor megtámadták a többi népek, ezek a Gilgáziak, stb. A Gibeonitákat, és akkor Júdás és Izraeliták mentek harcolni, akkor hát ha Isten nem hagyta volna helyben, akkor vereséget szenvednek. Ott meg egy óriási győzelem.
Nos, elmondom úgy, hogy mindenki számára érthető legyen, aki nem olvasta az ezutáni részt is. Laci bácsi azt mondja, hogy Isten egyetértett velük, mert ezután közvetlenül a szövetségkötés után is, hogy elváltak az útjaik, és életbe hagyták őket, volt egy, csak megtámadták a gibeoniakat, a többi király, mert kiszagolták, hogy ezek szövetséget kötöttek ezzel a hódító néppel, ezzel az izraeliekkel. Ezért vagy öt király azt hiszem szövetkezett, hogy ezeket a gibeoniakat, akik szövetséget kötöttek ezek ellen, ezekkel, ezeket kiírjuk. És akkor szóltak Józsuének ezek a gibeoniak, hogy figyelj már, jönnek minket megtámadni. Józsué visszament nagy sereggel, és segített a gibeoniaknak. Segítségének az lett az eredménye, hogy leverte a gibeoniak ellenségét. Na de azt azért tudjuk, hogy megint csak ennek a földnek a lakói mentek gibeoniakat megvenni. Tehát Isten akaratával egyezett az, hogy most azokat megint csak az a harc, amire most egyébként küldte őket Isten, az a harc folytatódik és történik. És megölte Józsué azt az öt királynak a népét abba a csatába. Elrejtőztek ugye egy barlangba, nem tudom ki emlékszik rá, az öt király. Oda mentek, a vezetők ráléptek az öt király nyakára, és ott megölték őket, utána felakasztották őket, tehát azt a népet meg. Most ez vajon jelenti-e azt, hogy akkor Isten egyetért ezzel a szövetséggel? Hiszen tudjuk azt, vannak példák, hogy valaki megnyer egy háború, például Saul életét, ugye most, ahogy nézem, Saul megnyeri a filiszteusokkal szemben egy nagy csatát, pont akkor, mikor a csata előtt Isten megmondja neki, hogy véged. Isten elvetett. És onnan gonosz szellemet küld Isten, aki gyötri őt. És tehát Saulnak pont a csata előtt, hogy rosszul készült fel a csatára, amiatt elveti, ennek ellenére a harcba meg sikert ad, és óriási, óriási győzelmet ad. Odaírtam a Bibliámban, hogy Mission Impossible. Lehetetlen küldetés. Az a harc, amikor a filiszteusokkal szembe itt Saul felvonul. Olyan nagy az ellentábor. A lényeg az, hogy tehát magyarul az, hogy egy háborút mondjuk itt megnyert, tek a gibeoniták szövetséges Izrael népe megnyertek Isten segítségével, nem jelenti azt, hogy Isten erre a szövetségre és a gibeoni Izraelre is úgy tekint, hogy jó van. Nos, tehát olyan szemmel is nézem én ezt az egész történéseket, hogy úgy tekintek Istenre, mint aki mindent irányít. A mindenségbe. Tehát nem csak az, hogy jelen van a Isten mindenütt jelen való Isten, hanem úgy tekintek Istenre, mint aki mindent mozgat. Ő ad a gondolatot nekünk. Ő, a Szentlélek ugye elvezet minden igazságra. Ne gondolkozzatok, hogy mit mondotok, mert majd a Szentlélek eszetekbe juttatja. Tehát azt gondolom, hogy Istennek messze magasan fölött áll a hatalma azon, hogy ő eszébe jutassa itt a népvezetőinek, hogy vizsgáljátok már ki tényleg, hogy honnan való. Vagy, és mégse tette a háttérben. Mégse tette. Nem juttatta az eszükbe, hogy itt most nagyon jobban figyeljetek. Tehát valahogy benne volt az akaratában, hogy történjen meg. Ugye ennek lehet számtalan oka, akár az is, hogy most derüljön ki valami hiányossága és büntesse a népét, a hiányossága ezzel nevelve őket, akár valami más. A végére majd ezt is meglátjuk szerintem. Ugyanis nagyon érdekes dolog történt az ellenséges királyokkal, akikhez bement Izrael. Azt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten keményítette a szívüket, hogy harcoljanak Izrael ellen. És a harcba pedig Izraelnek adott győzelmet. Úgy olvassuk ezt, egy példa a sok király közül, most mindent nem fogunk ugye végigmenni, de például Szihón, Hesbón királya a 5 Mózes 2.30-ban, ha kivetíted, Laci, Szihón, Hesbón királya nem akarta megengedni, hogy átvonuljunk, mert megkeményítette lelkét Istened az Úr, és magacsá tette a szívét, hogy, ugye itt is itt van az, hogy mi volt a célja ezzel Istennek? Hogy kezedbe adja országát, ahogyan van ma is. Ahogy a fáraónál folyamatosan keményítette Isten a szívét a fáraónak, úgy itt a honfoglaláskor is, ezeknek a királyoknak is, folyamatosan Isten azt a indulatot adta a szívükbe, hogy álljanak ellen, harcoljanak Izraellel. Nem azt, hogy megadják magukat. Következő dia. Józsué 11.20. Mert az Úr megkeményítette a szívüket, hogy harcoljanak Izrael ellen. Ezért Izrael kiirtotta őket. Nem volt irgalom számukra, hanem kipusztították őket, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Isten parancsolta, hogy írtsák ki. És kemény szívvel. Ugye most ezt mindezt azért mutatom, hogy minden király így viszonyult. Minden nép így viszonyult Izraelhez. Kivéve egy. Ki az az egy király és egy nép, aki nem ellenállva, harcolva viszonyult Izraelhez? Hahó. Ki az az egy, aki nem kemény szívvel ellenállva viszonyult Izraelhez? A gibeoniták. Mindenki harcra kerekedett. Mindenki harcra kerekedett. Féltek. De miért féltek? Mi volt az oka? Gyengék voltak, vagy erősek, vagy miért féltek? Valamiért féltek?
Mert ők tudták azt, hogy Izrael vannak.
Tudták azt. Jó hívő válasz. Tudták azt, hogy Izrael van az Úr. Gondold el, Judit, hogy egyébként ott vannak a nagy semmibe, Isten és semmi. És akkor egyszer csak ők tudják, hogy Isten...
Sokan tudták, ezt Ráháb is tudta.
Ráháb is értek.
Hát de többieknek volt a szívük.
Na most annyit elmondok, hogy először én arra gondoltam, hogy hát ha gyengék voltak nagyon, és már két várost, Jerikót, Ajt, amik erődített városok leromboltak, gyengék vagyunk, hát menjünk oda, úgy sincs esélyünk. Hát hogyha olyan két nagy város. Viszont ez nem állta meg a helyét, mert utána megtaláltam azt az írásban, hogy mindjárt felolvasom, azt mondja, hogy nagyon megijedt, Gibeon lakói békét kötöttek Izraellel, és így közöttük laknak. Ezért nagyon megijedt, hiszen Gibeon nagy város volt, akár csak egy királyi város. Sőt, nagyobb volt Ajnál, és csupa vitéz férfiak laktak benne. Puff. Kipukkadt ez a gondolatom, amikor arra gondoltam, hogy hát ilyen megalkuló gyengék voltak, látták, hogy Aj meg Jerikó, hát akkor most harcolunk, vagy elköltözünk, vagy megpróbáljuk a cselt. De azt mondja, hogy nagy és erős férfiak laktak, vitéz férfiak laktak benne. Akiknek, ha Isten megkeményítette volna a szívét, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint ahogy mi nem így fogunk járni, mint ők, mint ahogy a többieknek egyébként, akik nem voltak nagyobbak is, megkeményítette Isten a szívét, és harcoltak ellenük. Ezért kiirtotta őket a parancsolat szerint, ahogy Mózes által parancsolta az Úr neki. De ugye itt azt olvassuk, hogy csupa vitéz férfiak laktak benne. És ezután jön ez a 5 királyos lázadás. Tehát, következőt nézzük meg, Laci.
Nem
Oké. És akkor ugye egy nép, egy város van, egy nép, aki nem harcol és száll szembe velük és így pusztul el, hanem van egy kivétel. Egyetlen város sem köthetett békét Izrael fiaival, csak a Gibeonban lakó hívviek. Mindent harcban foglaltak el. Mert az Úr megkeményít, ez egy másik hely, József 11. Mert az Úr megkeményítette a szívüket, hogy harcoljanak Izrael ellen, ezért Izrael kiirtotta őket, nem volt irgalom számukra. Hanem kipusztították őket, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Hogyan tekint Isten ezekre a gibeoniakra? Ezután, ugye ezt már kérdeztem. És... hogyan tekint Isten ezekre a gibeoniakra ezután? Van-e valakinek valami tippje?
Különleges, mert még Dávid is megvédi.
Mikor? Ja, elolvasta Laci bácsi ezt a kettős ámból elest?
Igen.
Akkor Laci bácsi nem szóljon most, ha megkérhetem, jó? Ugye ezek a gibeoniak csellel átkozottak legyetek, azt mondja rá Józsué, becsaptatok engem. Nos, nézzük meg a másik történetünket. A 2 Sámuel 21-1-14-ig. 2 Sámuel 21-1-14-ig. 2 Sámuel 21. Dávid, megvan mindenkinek, akkor 2 Sámuel 21, 1-től 14-ig, azt nem, 2 Sámuel, Rút könyve után van a Sámuel könyvei, 2 Sámuel 21, 1-től, 21, na akkor kezdem el olvasni. Dávid idejében egyszer éhínség volt 3 egymást követő évben. Állj, ne nézze senki, mindenki fel, nem olvashat senki. Dávid idejében egyszer éhínség volt 3 egymást követő évben. És kinek van valami sejtése Laci bácsin kívül? Zsuzsi néni, elolvastad? Akkor te se szólhatsz. Kinek van sejtése? Dávid uralkodása idején éhínség volt 3 évig.
És a gibeoniak küldtek élelmet, nem?
Mi köze van ennek ehhez, amiről eddig beszéltünk? Tessék?
Valami emlékem arra, hogy Saul háborúzott a gibeoniakkal, és emiatt Isten...
Ugye? Na ez érdekessé kezd válni. Na nézzük, 3 év éhínség. Mindjárt kiderül az oka. Mi volt az oka ennek a 3 év gyötrelemnek? Izrael egész földjén éhínség.
Dávid megkérdezte az Urat.
Dávid megkérdezte. Folytassuk tovább akkor. Amikor Dávid kérdést intézett az Úrhoz, ezt mondta neki az Úr. Saul miatt és vérengző háza népe miatt van ez, mivel megölette a gibeoniakat. Oké? Okay? Eddig olvastuk? Ne olvassunk most Bibliát, kérem, ne olvassunk Bibliát. Előbb kellett volna, meg ezután kell majd. Tehát azt mondja, Le is tettem itt a Bibliát, mikor ezt olvastam. Mondom, micsoda? Saul ugye az előző király volt, igaz?
Igen.
Most van Dávid, előtte volt Saul, meghalt, most Dávid már uralkodik. És 3 év éhínség. Megkérdezi az urat Dávid, szuper, hogy miért van ez a 3 év éhínség, ez a gyötrelem. Én még nem éheztem egy napot se. Nem tudom, miről beszélek most, de ők, de azért próbálom, ahogy tudom elmondani. Azt mondja erre Isten, hogy Saul miatt van, és vérengző háza népe miatt. Mert fegyverrel ölette a Gibeoniakat. Saul miatt, Dávid idejébe, Izrael egész népére kiterjedő csapás. Nem így ismerjük Istent. Az ige hirdetésekből, meg a könyvek, keresztény könyvekből. De most ez a Biblia. A Bibliában van az egyébként, hogy megbüntetem az atyák vétkér a fiakat. Nem. Három, harmad, negyed íz, és áldást hozok ezzel íz. Tehát megbüntetem az apák vétkér a fiakat. Itt, ha vagytok apák, én az vagyok, nagyon vigyáznom kell. Mert ez az igazság, ez mélyen beleégődött az én gondolkodásmódomba. Hogy nekem vannak gyerekeim. És ha valahogy én eltérek Istennek az adott parancsolataitól, valahogy én gyáva vagyok, Istennek a parancsolatát betett, valahogy én megalkuló vagyok, semmi baj, mert majd lehet, hogy Isten nem rajtam tölti ki azt a haragot, ami miatt ez van, hanem majd az én gyerekeimen. Csak egy baj van, hogy azokat meg nagyon szeretem. Nekem nagyon kedvesek a gyerekeim, nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, szeretem őket, kötődnek a szívemhez. Nagyon erősen. Mind a három. A harmadik a legkisebb, még nem annyira, mint a másik kettő, de a kettő nagyobb, az már. Ha valamit olyat látok, hogy ilyen megalázkodnak, vagy nagyon magasabb szinten járnak el, mint akár én is, teljesen elolvad a szívem, azt mindent megadok nekik, már most. És csak ezt azért mondtam eddig nektek, hogy a Bibliából veszem az Isten képemet, és ott arról van szó, hogy megbünteti Isten az apák vétké a fiakat. És ez most lehet, hogy kigyullad a fejetekbe, hát persze, az Ószövetség Istene. De most már kegyelem alatt vagyunk új szövetség. Igen?
Kicsit próbálok belehatolni ebbe a gondolatkörbe, hogy ha valamit nem jól veszünk, figyelnek bennünket a mi gyerekeink. És a rosszat is követni fogják. És már is beteljesül a büntetés.
Az is benne van. Most ezt nem, csak hogy nehogy rossz kép keletkezzen a fejetekbe, vagy nagyon elutasítsátok ezt, amit mondok, ez nem azt jelenti, hogy minden bűnöm, minden megtorlás lesz majd a gyerekeken. Fogalmam nincs, hogy történik egyébként, mert Isten könyörületes, nem azt jelenti, hogy ha én vétkezek, akkor most rettegésbe élem az életem, és lesz, hanem ez azt jelenti, hogy valahogy csapás érheti, Isten kegyelme is ott van ugye az életemben, de ott van ez is, és hat mind a kettő, hogy hat, engem ne kérdezzen senki, mert nem tudom, hogy milyen arányban, mikor, hogy fog következni, azt nem tudom. Tehát én csak a felszínt kapargatom most, amikor beszélek ezekről a dolgokról. Én nem tudok tanítani erről, hogy majd hogy fog történni, de mondok egy momentumot, amit Isten használ. És van-e még példa, most csak azért tényleg, mert ez olyan furcsa lehet, vagy olyan, ez már megint olyan szélsőséges, van-e még példa, amikor valaki bűnt követel, és a utódja van büntetve, vagy teljesen más? Dávidnál ugye, mikor Becsabéval szexelt, kit büntetett meg Isten?
Gyermeket.
Ha választani kell, melyiknek a bőrébe lennék benne, hát én inkább a Dávid vagy a gyereke. Hát nem a gyerekéjébe. Dávidot is megbüntette, mert rosszul érezte magát, sírt, böjtölt, de a gyerekét büntette halállal. Halállal. A halál az nagyon kemény dolog.
Salamon eltért élete vége felé, és akkor Roboám már még jobban eltért. Még jobban.
Igen.
Kettő szakadt.
Na de ugye, hogy az új szövetség Istene, Ószövetség Istene, új szövetségbe olvassátok el a melyik tiatírai gyülekezetnek írtakat. A gyülekezetre azt írja, hogy valamilyen paráznaság van, és azt mondja, hogy megbüntetem érte, betegágyba vetem őt, mondja a gyülekezet tagjainak, tagjának, aki ezt a bűnt követi, betegágyba vetem őt és a vele paráználkodókat, gyermekeit pedig megölöm döghalállal. Isteni nem furcsa, vagy kivételes az, hogy az utódokat bünteti az atyák védkéért. Ezért volt egy ilyen szóhasználatos Izraelben, vagy szójárás, hogy miért mondogatjátok azt, hogy az apák ettek egrest, és a fiak fogovásod bele? Hiszen mindenki a maga bűnéért hal meg. Tehát magyarul nem az van, hogy nem igaz az, hogy az apák bűnéért nem bünteti a fiakat, hanem mindenki a saját bűnéért hal meg. Nos, tehát itt vagyunk, hogy Dávid idejében 3 év csapás alapvalókra. Egyébként az izraeli népszámlálása, a Dávid népszámlálása, emlékeztek, ahol 70 ezer ember halt meg. Dávid, nem biztos, hogy az ide teljesen jó, de mert ott azt az egyik leírásban azt olvassuk, hogy haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezért fölingerelte ellenük Dávidot. Nos, visszatérve. Dávid idejében 3 év éhínség, és azt mondja, hogy Saul miatt és vérengző háza népe miatt van ez a csapás Izraelben. Olvassuk tovább. Mivel megölette a gibeoniakat. Második vers. Hívatta tehát a király a gibeoniakat, és beszélt velük. A gibeoniak ugyanis nem Izrael fiai közül valók voltak, hanem az emóriak maradékai, akikkel esküvel kötöttek szövetséget Izrael fiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett, mert féltette Izraelt és Júdát. Állj, mindenki felnéz. Tovább nem olvasni. Tehát Saul a kiirtásukra törekedett, mert féltette Izraelt és Júdát. Jót akart Saul? Azt tulajdonképpen, ha féltette az ő népét, Júdát és Izraelt, ami Istennek szemefénye, a gibeoniaktól, törekedett a kiirtásukra, mert féltette. És jót akart, és Isten csapást hoz emiatt. Vigyázzunk, hogy hogy akarunk jót. Ebből talán lehet ez egy tanulság. Nagyon ragaszkodjunk Istenhez és az ő igéjéhez, hogy onnan vegyük, hogy mi az a jó. Az Új Szövetségben vannak ilyen gondolatok, hogy a szeretet párosodjon megértéssel, vagy a szeretet párosodjon ismerettel. Azért imádkozik pár az újszövetségi hívekhez, hogy gyerekek, a szeretet, az nem az a lényeg, hogy akkor szeretünk, mert mi az Isten szeretet. Azt is, hogy folytatódik, remélem, hogy tudjátok, hogy abban lett nyilvánvalóvá Isten szeretet, hogy a fiút küldte el. Ami a fiú, az meg egy csapás az egész világnak, csak nekünk, akik megmenekülünk, üdvösség. Tehát a nyilvánvalóvá való válása Isten szeretetének az azért van, mert a fiút küldte el. De a fiú az egy kétes dolog. Ezt kell, hogy mondjam, mert a megmenekülőknek az üdvösségükre van, nem? Azért rágyuk és magasztaljuk itt. De hát itt van az egész város. Kicsi az imaház. Nagy az imaház. Most is nézzétek meg, mennyi szép van. Tehát ez egy kettős értékű megvalósulása Isten szeretetének, megvalósul az elkárhozókba, úgyhogy az igazsága és a haragja beléjük, rajtuk valósul meg, megvalósul a kiválasztottakba úgy, hogy a kegyelem hírnökei lesznek. Mert akkor óriási az Isten kegyelme, hogy még engem is ide állított megmenekülés, aki nem is kerestem őt. Igen?
Viszont azt nem olvasok ki a kibelitán, bármi rosszat tettek volna Izraellel szemben, hogy föllázottak volna vagy valami, hiszen Józsué óta egész a Béla könyve, hány Béla, hát rengeteg időt telt el, és mintha ők ott a szép csendben.
Igen, lehet, hogy
és végezték a vízholdon, meg én dolgot, és akkor ez, ahol meg ki akarja érteni.
Nem tudjuk, így van.
Izraelnek a törzsei, a mindenki a maga helyére, és sok népet nem jutottak ki, és kezdtek az ő is munkán kihalt. Tehát szent volt a népek, ez Józsué haláláig, meg azok, akik átkeltek a Jordánnak utána, mert érkezett a nép más tehát bálványimádó lett, és különböző isteneket, a ott maradt népek istenét kezdte elimádni.
Igen.
A világkönyvben ezt olvassuk.
Nem tudjuk. De netán, hogyha a gibeoniak még mondjuk túlkapások, az, hogy valami nem voltak teljesen szentek, akkor se kellett volna abból az Úrnak a hozzáállásából látjuk azt, hogy akkor se kellett volna kiirtásukat. Lehetett volna velük szembe eljárni, fenyíteni őket, bármi, de úgy néz ki, hogy kiirtani nem szabad lett volna. Istennek a reakciójából látjuk ezt. Tehát azt látjuk, hogy Isten valahogy ezeket a gibeoniakat, akik az ő fő parancsolata annó Mózesnél mindenkit kiirtani, hívvieket is, ezek a gibeoniak hívviek, valahogy mégis itt van egyfajta eltérés. Isten ahogy kezeli a megkötött szövetséget. Érdekes, érdekes, nagyon sok érdekes momentum van ebben az egészben, ugye? És még csak pár sort olvastunk szinte. De már annyiféle szállat lehet szőni a gondolkodásunkba, hogy megismerjük Istent, hogy érdekes. Tehát megkérdezi az urat, Dávid, hogy mi legyen. És Saul és vérengző háza népe miatt hívatja a gibeoniakat, mit csináljak értetek? Mit csináljak veletek? Azok azt mondják, hogy hát nem kívánjuk mi, hogy pedig őket ugye írtották. És azt mondják, nem kívánjuk mi, hogy bárki meghaljon Izraelben miattuk, vagy az fog következni. De mi fog történni ezután? Nézzük tovább. Azt mondja, hogy a gibeoniak ugyanis nem Izrael fiai közül voltak, hanem az emóriak maradékakkel esküvel kötöttek szövetséget Izrael fiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett, mert féltette Izraelt és Júdát. Dávid ezt kérdezte a gibeoniaktól. Mit tegyek, értetek, és mivel engeszteljelek ki, hogy áldjátok az Úr örökségét? Mit tegyek, értetek, hogy áldjátok az Úr örökségét? Mivel engeszteljelek ki titeket? A gibeoniak így feleltek neki. Nem követelünk mi Saultól és háza népétől sem ezüstöt, sem aranyat, és nem kívánhatjuk, hogy megöljenek valakit Izraelben. Olyan tiszta hozzáállás. De Dávid megkérdezte, mit gondoltok mégis? Mit tegyek, értetek? Ugye már itt, ne olvassuk tovább. El fogom venni a Bibliákat. Mindenki bele van mérve a Bibliába. Amikor szólok, légy szíves, ne olvassa senki, jó? Dávid azt mondja, mégis. Ugyanis Dávid érzi, hogy itt Istenhez kell szabnia magát, mert itt csapás van, Saul miatt, itt valami csinálni kell. Mit tegyek, mégis értetek? Mikor először azt mondja, hogy mi nem kívánunk semmit, hát most ide hívtál, nem tudom. Mind úgy van ez, mint majd nézzétek meg Péter, meg Cornéliusnál, hogy Cornélius látomást kap, küldjél Péterért. Péter, ez oda megy, neki jó, oda megy, azt mondja, hogy Péter, oda megy, na, minek hívtál? Cornélius azt mondja, hogy én nem tudom, mit akarsz te mondani? Nézzétek meg az értetek. És akkor azt mondja, ja, hát hogyha akkor te nem tudod, hogy mi hívtál, de hívtál, én nem tudom, miért te megkérdeztem, nem tudod megmondani, akkor viszont az evangélium az...
Jöhet az evangélium.
Így van, tehát így vagyunk itt is, hogy gibeoniakat oda hívják, mit tegyek, értetek? Hogy értem, mit tegyek? Hát mert rajtunk van ez a 3 éves éhínség, és az Úr azt felelte nekem, hogy Saul és a vérengző házanépe miatt, mert titeket kiírtott, hát igen, kiírtott minket Saul, és rettenetesen mindenkinek van családtagja, tudod, akit úgy megöltetek. De hát nem kívánhatjuk. Milyen szép hozzáállás, nem ezek után, ebbe az időszakban, hogy nem kívánhatjuk, hogy bárki meghaljon Izraelbe. Dávid azt mondja, jó, de én most szabnom kell magam Istenhez. Mégis mit tehetek, értetek? Hát akkor, mivel engeszteljelek ki titeket? Hát akkor a gibeonia kérnek valamit akkor, hát akkor engesztelj ki akkor, ha már így te mondod, te tukmász, hát akkor engesztelj ki. Na, most olvashatjuk tovább, lassan és keveset. A gibeoniak így feleltek neki. Nem követelünk is autó és házanépítő sem ezüstöt, sem aranyat, nem kívánhatjuk, hogy megöljenek valakit Izraelbe, de Dávid megkérdezte, mit gondoltok mégis, mit tegyek, értetek? Ők ezt felelték a királynak. Annak az embernek, aki ki akart írtani, és meg akart semmisíteni bennünket, hogy sehol sem maradhassunk meg Izrael területén, annak az embernek a fiai közül, adjanak ki nekünk 7 embert, hogy fölakasszuk őket az Úr előtt, az Úr választottjának, Saulnak Gibeájában. A király azt felelte, kiadom. Most mindenki, ha eddig eljutott, akkor nézem föl. A király ezt felelte, 7 embert kértek Saul házából, hogy fölakasszák őket az Úr előtt. Saulnak, az Úr választottjának a Gibeájában. Egyébként ott volt, ha jól tudom, a Szent Sátor is. Oda jártak áldozni. Ekkor ott volt a Szent Sátor, meg a Rézoltár is. Dávid hozott el onnan a Fridládát, amikor beindította ezt a dicsőítő sátrat, amire az új szövetségben profécia van, hogy felépítem Dávid leomlott sátorát. Az kedves volt Istennek. Tehát, azt mondja, hogy 7 embert Saul háza népéből, aki ki akart írtani, és hogy ne lehessünk sehol Izrael területén. Na, most már tisztul a kép? Az elején emlékeztek, milyen homály volt ez az egész összevisszaság? Ezek a gibeoniták, Saul kapcsolata velük, Dávid uralkodására áthúzódás 3 évre, plusz, most jön ez az áldozatos, de még mindig nem vagyunk sehol. Milyen büntetést kapott Mikál, amikor Dávidot ugrándozva látta, hogy hozta a szövetségládáját, amiről az előbb beszéltem, hogy majd Dávid elhozza majd később a szövetségládáját a Szent Sátortól. Bezárta az Úr az ő mégét, mondja itt Marika. És nem lehetett gyereke, igaz? Igen. Tehát akkor kinek volt a felesége? Ő Mikál? Dávidnak. Ezt mondta már Réka az elején is. Nem változott a véleménye. Majd teszünk róla, hogy változzon egy kicsit. Tessék? Micsoda? Túlórudi. Hát aki pontos választ ad erre a kérdésemre, az kap túlórudit, aki pontos választ ad. De én nem akarok adni senkinek túlórudit. Bocsánat. Nos, tehát 7 embert engesztelésül kértek a gibeoniak. Másodszori, először semmit, nem kell. Engesztelés, Isten. Ugye Isten kezdi ezt az egészet, nem? 7 embert. Na nézzük tovább. Hanyadik versnél tartunk? Adjanak ki nekünk az olyan. 7. versnél tartunk. Ja, a király meg azt felelt, hogy kiadom. Várjunk, ne nézzük tovább. Saulnak, vagyis hogy Dávidnak azért volt kötődése ugye itt a Saulhoz. Jonatán, neki az utódai. Mikált említette Réka Dávid feleségeként. Neki ugye azt mondtuk, hogy nem voltak gyerekei. De felesége volt Dávidnak, akkor már ezt mondjuk ki. Felesége volt Mikál Dávidnak. Tehát Saul leánya Mikál, felesége volt Dávidnak. Ezt most már akkor kimondjuk. De ugye azt mondtuk itt, hogy bezárta az Úr a méhét, amikor ugrándozva látta örömtáncot járva, hogy mint egy bolond úgy ugrász itt a nép előtt. Bezárta a méhét Isten. Attila már kezd el rafináltan gondolkozni, de előtte lehettek gyerekei. Na, maradjunk annyiba egyelőre, hogy ennyit tudunk. Na, folytassuk akkor, tehát Dávid azt mondta, kiadom ezt a 7 embert. Na, akkor hogy leszünk itt most? Hogy jutunk el az utolsó ponthoz? Azt mondja, hogy kiadom, mindjárt megtalálom. A király azonban így van, megkímélte Mefibósetet, Saul fiának, Jonatánnak a fiát, mert esküvvel kötött szövetséget Dávid az Úr előtt, ja, bocsánat, írja is, Dávid és Jonatán, Saul fia. Viszont elvette a király Ricpának, Ajjá leányának a 2 fiát, akiket az Saulnak szült, Armónit és Mefibósetet, továbbá Mikálnak, Saul leányának az 5 fiát, akiket ő Adriélnek, a Meholahi Barzillai fiának szült. A tiétekben is ez van? Álljunk meg az olvasásban? Mikának az öt fiát, akiket Adriélnek, a Mehólahi, Ahitófel fiának szült? Öt fia Mikának? Hogy van ez? Bocsánat. Hogy van ez?
Ugyan is olvasom, hogy Saul a Galimból való palitkozott a Mikát, Dávid feleségét. Tehát mondjuk visszakövetelte Dávid, hogy hát ezzel finisztalus előbőrét vágtam, hogy ő adni szemek.
Azt olvassuk itt, hogy az egyik helyen, a 1 Sámuel 18-27-ben, hogy elindult és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott 200 embert a filiszteusok közül, elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, Saulnak, hogy a király veje lehessen. Ekkor hozzáadta Saul a leányát, Mikált feleségül. Tehát itt van megírva, hogy Mikált Saul Dávidhoz adta feleségül. Ez az egyik az, hogy aki azt mondta, hogy Mikál Dávidnak volt a felesége, az elég jó helyen kap vizsgát. Most nézzük meg, hogy nézzük meg a 2 Sámuel, ja igen, itt van a 21.8-ban, hogy Mikál Saul leányának az öt fiát, akiket ő Adriélnek, a Mehólahi Barzillai fiának szült. Tehát azt olvassuk itt, hogy Dávid, és itt azt olvassuk, hogy Adriél. Tehát Adriélnek valaki olvassa föl az 1 Sámuel 25.44-et. Mert itt ugye az a kép kezd kibontakozni, hogy Adriélnek szült ő öt fiút, akit most Dávid, ugye?
Saul pedig a Galimból való Palitihoz, Laish fiát.
Nem Palit.
Paltihoz.
Palti.
Paltihoz, Laish fiához
adta a leányát, Mikált, Dávid feleségét.
24.
1 Sámuel 25.44. Ez még nincs túl.
Hát ez az. Na, 1 Sámuel 25.44. Megvan? Igen. Saul pedig a Gilánból való Marzikból
Pont.
Még egy?
Nem, ez a harmadik. Hát ha kinek mennyi? 3. Nálam. Tehát az írásból azt vehetjük ki, mert ugyanis én elkezdtem, most ezt az egészet Mikál szempontjából néztem. És azt írtam itt hétközben egy ilyen kis összegzést a bibliaigékkel, hogy egy házaspár a Bibliában, Dávid és Mikál. És ugye arról van szó, hogy ezek házaspárok voltak. És amikor ezt a történetet olvassuk, hogy Mikálnak volt öt fia egy másik férjétől, akit Dávid írt. Most gondoljátok el, hogy úgy bebújni ezek után, az akasztás után az ágyba Mikállal. Hogy a férjed felakasztatta öt gyereket. Csak azért, hogy milyen súlya van a Bibliában az egész emberi életünknek. Hogy mennyire nem lájtos. Keresztény közösségben komoly vezető is mondta azt, hogy Isten laza, 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 laza. Laza Isten? Laza? Laza? Semmi lazaságot nem találok Istenben. Még ha kegyelmez is. Még nekünk is. Laza sorsunk van. Mindannyiunknak semmi gondunk és bajunk.
Nem.
Félni kell Isten nevét, félni kell Istent, hogy ne térjünk el a nekünk adott szent parancsolattól. Félni kell. Nem könnyelműen és könnyedén és lazán élni az életünket. Tehát gondoljátok el Mikát, hogyha ti vagytok Mikát.
De nem biztos, hogy akkor már Mikál újra felesége volt Dávidnak. Hát már közte volt két.
Így van. Találtam egy olyat, hogy újra az lett.
Visszakértes.
Föl, figyelj akkor Judit, Laci bácsi.
És követeket küldött Dávid Isbósethez, Saul fiához, ezzel az üzenettel. Add vissza a feleségemet, Mikát, akit 100 filiszteus előbőrén jegyeztem el. Elküldött érte Isbóseth, és elvette Partiától, férjétől, Laish fiától, belement a férjéig, Bakalúgig, egyes hitatta őt, ott aztán ezt mondta neki, Abnér, cseretkorancsnak volt Abnér, eredj vissza, késő vissza.
Hol van ez, Laci bácsa?
Ez 2 Sámuel 3, 14, 16.
2 Sámuel 3,
14, 16.
2 Sámuel 3, 14, 16.
Itt ugye arról szólt ez, hogyha valaki nem tudta követni, hogy Dávid egy idő után küldetett ehhez a Palti, vagy Palti Él nevű emberhez, hogy aki felesé, aki férje volt Mikának, hogy most már befejezted a férj feleség, vissza az én feleségem volt, jöjjön vissza hozzám. És ez a szerencsétlen Palti, vagy Palti Él, ez követi sírva Mikát egy darabig, mert most megy vissza Dávidhoz. De jó, hogy nem Mikál vagyok.
Azért lehet, mert Saul vette el tőle, és adta máshoz. Közben ugye Saul uralma az lenne, hogy Dávid lett a király, és ezért Dávid az ő hatalmát ezzel megkelték utatra.
Rózsika, elviszlek, hogyha maradsz még, de ha nem, akkor mehetsz. Jó, csak kocsi. De elviszlek, melyik kocsival vagyok, ha akarod. Jó, testvérek, hagyd tegyek fel egy kérdést. 18 óra 14 van. Mennyi időt adtok még nekem? De nem akarom az időtökkel visszaélni. 10 perc?
De ez nagyon érdekes. 7 óráig. Maradunk. 7 óráig.
Na, mondjátok nyugodtan, mindenki mondja. Fél hétig? Tessék? Azért kérdezem, hogy ne ti is azért tudjatok menni, én voltam. Fél hétig? Szóljon, akinek még a lejjebb vigyük a kiszöböt. Egyébként lehet, hogy negyed hétkor végzünk, tehát nem tudom meddig. Vége felé járunk szerint. Fél. Most van negyed, az nem jól jár. Most van negyed hét, fél hét, akkor jó? 15 perc, jó? Hazaviszlek Rózsika, jó? Tehát...
Rózsikát elviszel, nekem is elviszel oda a
bokon? Persze.
Énekorra lesz testvér. Van egy kérdés.
No.
Hát, megmutatom, hogy a vakán kérték a fiakban. A Jézus ünnepében kivételet, elé vagy ennek külei, hozzávítik a vakot. És Jézus mondja, hogy sem el nem vételet, sem ennek külei. Tehát működik attól is idevéve, vagy attól errefele, mert van annyiben is, hogy a vaták ették meg az egerest, és a fiak vásod vele, de majd nem lesz így.
Hogy majd nem lesz így, ezt tessék már megkeresni.
Tessék?
Az, hogy majd nem lesz így, azt tessék már megkeresni, Zoli bácsi.
Nem itt fel ezzel a hangsúlyabban.
Tudom mennyi, hogy
nem
mondják.
Nem.
Nem mondjatok ilyen beszédet, hogy az apák ettek egrest, és a fiak... Igen, tehát van egy ilyen ige. Ennek ellenére, azt, de utána Isten úgy folytatja, hogy mindenki a maga vétkéért hal meg. Tehát magyarul a halál bekövetkezté, tehát mintha Isten, úgy, mint ahogy a Róma 9-ben is van, hogy van valami kérdés, és Isten nem pont arra válaszol, hanem mond egy mást, hogy a halál maga az nem amiatt következik be. A büntetés és a halál, ez két különböző dolog. Büntetheti Isten az apák vétkét a fiakba, mint ahogy a jelenések, így akarok, megmondom gyorsan ezt az igét, de nem akarom, hogy ezzel menjen az idő, pláne, hogy 15 percen van, de már akkor ödökeresek. Jelenések 2, 22-től 23-ig, akinek most van ideje is, akkor meg tudjuk keresni, hogy nézze meg. Nos, visszatérek, jó? Mert akkor nem tudom befejezni. Tehát az van itt, hogy Mikálnak 5 fiát kikérték ezek a gibeoniak. És te vagy gondold el Dávid, nem Mikálnak, Saulnak a leszármazottait, Jonatánit nem adod oda, mert ővel szövetséget kötöttél. Ha emlékeztek, azt mondták, hogy Jonatán azt mondta, hogy az utódaimra is, mert mindenkire tudom, hogy te leszel a király, és hogy gondot viselsz, és jó sorsuk lesz. Azt mondta Dávid, jó, rendben. Nem adhatod ki. Még ha a feles, nincs más, csak a feleségednek lesz majd, az egyik feleségednek, mert több feleség, Mikálnak lesz majd 5 felesége, akit egyébként másnak szült, mert ugye Dávidnak azt olvassuk, hogy onnantól nem szült el egy gyereket. Az eset után. Nézzük akkor tovább. Viszont elvette a király Ricpának, Ajjá leányának a két fiát, akiket az Saulnak szűnt, Armónit és Mefibósetet, továbbá Mikálnak, Saul leányának az öt fiát, akiket ő Adriélnek, a Meholai, Barzillai fiának szűnt. Ezeket a Gibeoniak kezébe adta, akik fölakasztották őket. A hegyen az Úr előtt. Így estek áldozatul. Egyszerre heten. Az aratás első napjaiban kellett meghalniuk az árpa-aratás kezdetét. Most kihagyjuk a 10. verstől a 14. versig, mert ott az van, hogy hogy temették a stb. 14. vers, otthon elolvashatjátok. Azután eltemették Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait Benjamin földjén, Célában, apjának kisnek a sírjába. Mindent megtettek, amit a király parancsolt. Ezután megkönnyörült Isten az országon. Ez az utolsó mondat egy nagyon nyomatékos, hogy Isten ezek után megkönnyörült az országon. Megszűnt a csapás, az éhínség. Ezek a Gibeoniták. Érdekes, hogy Isten a saját népével szemben előtérbe helyez. Valami nagyon érdekes dolog van e mögött. Ki kéne szedni, hogy mi ez? Mi ez? Miért sújtja a népét 3 évig? Miért védi ezeket a Gibeonitákat ilyen erőteljesen, 3 évre kiható? Azt se tudják, miért van ez. Kik ezek a Gibeoniták? Mit csináltak ezek ott, ahol feljönnek a Biblia lapjaink? És Józsué mit mondott nekik? Átkozottak legyetek. Mit csináltak ezek? Azt mondták, és favágók legyetek, ne fogjon ki. Tehát Józsué nagyon leszítő őket. Azt mondja, miért hazudtatok? Mert hazudtak, nem? Erre mit mondanak ezek a Gibeoniak, akiket így véd Isten? Valamit keresni kéne abban, hogy mit mondtak. Azt mondják, hogy féltettük az életünket tőletek. Hát akit Isten kiírtásra rendelt, hogy féltse már az életét, ha féltheti. Féltettük az életünket tőletek. Hittünk abban, hogy tiétek lesz ez az ország. Úgy beszélnek Mózesről, meg Istenről, mint akiknek létező hatalmuk van. Vagy Istenről. Mint akinek létező hatalma van. És bemondják Józsuénak, hogy tudod miért? Mert az életünket féltettük. Tőletek. Cselhez folyamodtak. Igen. És ti Istenetek segítségével ki akartátok írtani, de mi féltünk. Féltettük az életet. Erős vitézharcosai voltak, láttátok? Nem az volt, hogy gyengék. Ők ennek ellenére a hit útján mentek tovább, hittek abba, valahogy én nem értem, hogy természet fölötti módon, hagyd mondjam ezt, hogy őket tényleg kiírtja majd ez a nép, aki jön. Azt mondja, féltettük az életünket. És Isten ezt a magatartást, hozzáállást, mint nem szól Józsuénak, hanem a háttérbe nem jut eszükbe véletlenül. Mert ugye nem azért, mert Isten épp másfelé nézett, vagy nem volt hatalma, vagy ereje megjelenni, hogy na, ezek hazudnak, írtsátok. Nem azért, volt valami akarata vele. Ami megtörténik, az Isten akarata. A sátán nem úgy lett, hogy véletlenül lett egy sátán. A sátán nem azért a föld ura, mert véletlenül Istennek most nincs ereje, hanem mert Isten akarja, hogy most ez történjen. Ami megtörténik, az Isten akaratából van. Ő, hát majd olvassátok a jelenések, egy angyal fogja lekötözni. Egy. Nem az angyali seregek, hogy nem bírnak vele. A 10000-szer 10000 angyalt rá kell majd uszítani, hogy kötözzétek már le azt a sátán. Nem. Egy angyal lesz. Egy. Aki most nem a konditeremben van, hogy most még nem elég erős, hanem mert Isten még nem akarja. Nem tudjuk, hogy miért, vagy tudjuk, vagy keressük, vagy kutatjuk. Ezek a Gibeoniak túlélték a honfoglalást. És, van még 7,5 percem. Akkor, tehát, Isten nem fejezte be a honfoglalást Józsuékkal. Maradtak ott még ilyen népek. Ilyen-olyan istenű népek. És Isten maga mondja Józsuénak, hogy amikor Józsué megöregedett és megvénült, ezt mondta neki az Úr, te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az országban. Az összes szidóni, talán sorolja a népeket, hogy még egy csomó maradt, csináltátok, de maradt, Én magam űzöm ki őket majd Izrael fiai elől. Te már azt mondja, nem? Én magam űzöm ki majd őket Izrael fiai elől. Oszd ki egyébként sorsvetéssel az Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked. De Izrael fiai nem űzték ki a gésúriakat, a makáitákat, ezek gésúr és makár lakói, ott vannak Izrael között még ma is. Józsué, mikor meghal, ugye Isten mondta neki, hogy még itt maradtak, és majd még folytatódik, és én magam űzöm ki. Józsué azt mondja, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat. Mert ha mégis elfordultok tőle, és ha ezeknek a népeknek a maradékaihoz ragaszkodtok, amelyek itt maradtak köztetek, ha összeházasodtok és összekeveredtek velük, Isten népe, ha összeházasodik és összekeveredik, a nem Istent imádó népek, hanem bálványt imádó, most mindegy, hogy mi az a bálvány, mai korra lefordítva, ha vagy egy pénzimádó, vagy egy hasát imádó. Tehát ez ugyanaz a, ugye szoktunk néha beszélni, keresztény házasság, fele másik a ószövetség, új szövetség. Például itt az ószövetségben a fele másikára egy példa, ha valaki szándékon belemegy a fele másikra. Nem arra ugye, hogyha valaki házas, és akkor tér meg, és úgy van fele másikába, nem arról szól, hanem ha valaki már újjászületett. És olyan nagyra tartja az Istenét, pontosabban olyan kicsire, hogy jó nekem egy más Istent imádó házastárs is. Mert egyébként ez az Istenét ez úgy nem egy olyan nagy dolog. Az nem kell, hogy akivel én együtt megyek, az is olyan legyen. Tehát itt van ez, hogy mert ha mégis elfoglultok tőle, és ha ezeknek a népeknek a maradékaihoz ragaszkodtok, amelyek itt maradtak közöttetek, ha összeházasodtok, és összekeveredtek velük, ők meg veletek, akkor tudjátok meg, hogy nem űzik itt többé Istenetek az Úr ezeket a népeket előletek, sőt, törré és csapdává lesznek számotokra. Oldalatokon ostorrá, szemetekben pedig tövisekké, míg ki nem pusztultok erről a földről, amelyet Istenetek az Úr adott nektek. A bírákban pedig azt mondja, az előbb azt mondtam, hogy majd Isten űzi ki. Most itt van, hogy hogyan űzi ki Isten ezeket a népeket közülük. Másként ugye az volt, hogy még ma is itt vannak köztünk. Olvasunk olyanokat, hogy ki tudjátok űzni ezeket a népeket, még ha vas harci kocsiaik vagy is vannak, az pedig nem semmi. Ki űzitek őket, ha vas harci kocsiaik is vannak. Másik helyen meg egy helyen azt olvassuk, hogy nem bírták őket izraeliek kiűzni, mert vas harci kocsiaik voltak. Most ezt nem keresik, mert már nincs idő. Bírák 2:3-ban azt mondja, hogy azt is mondtam, nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek azok az oldalatokban, Istenetek pedig legyenek nektek csapdáló. Isten mind a kettőt. Ezt egyébként Isten angyala mondta a bíráknál, meg elolvashatjátok, bírák 2. Magyarul, Isten próbatétel elé állít minket. Oldalatunkban ott vannak. Ott vannak a szép hívvi lányok, az izraeli fiúk és az izraeli közösség mellett. Ma ugyanez van. Itt vannak a szép más isteneket imádó fiúk, lányok. Nagyon szép lány. Higgyétek el, hogy nem csak a keresztény lányok szépek, a világiak is szépek. De úgy szépek, komolyan én férfiként azt mondom, hogy tényleg szépek. Sőt, az én feleségemnél sokkal több, vagy nagyon sok szebb lány van, vagy szebb nő van. Nagyon érdekes. Azt mondja, hogy nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, Istenei pedig legyenek nektek csapdáló. Mert aki a csapdába, aki vigyáz, hogy ne lépjen bele a csapdára, az vigyázzon. Mert Isten parancsolja, hogy ne, ne, ne. De azt mondja, hogy azért ott hagyja. Itt is nem az van, hogy keresztény kommunió, és akkor Egerbe ide mindenki jöjjön kommunába, és akkor mi elzárkózunk a világtól, és mi itt szentek leszünk. Jézus azt mondta, nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világtól, őrizd meg a csapdától. Isten, őrizd meg őket a csapdától. Ne vedd ki a világból, legyenek ott. Mert Istennek az a célja, hogy a próbákon átmenjünk. Mert ha neki van ereje, akkor tud erőt adni nekünk, hogy valódi próbákon. Nem az van, hogy itt mi csak beszélünk, meg semmi erő nincs, meg hazugság az egész keresztény, hazugság az egész Isten történet, hanem valódi erő van, valódi szentség van, valóban lehet szentül élni, valóban lehet nem interneten pornót nézni, valóban lehet nem erőtlenül megbánom, megint elkövetem életet élni, mert Isten erős Isten. És az ő erejét adja nekünk, ha mi rátekintünk, és követjük. Ezek a gibeoniták, Józsué nagyon letorkolta őket abba a helyzetbe. Én melléjük állok abból a szempontból, hogy azt mondták, hogy féltünk nagyon tőletek, mert hallottunk ezekről a dolgokról. És féltettük az életünket, azért hazudtunk. És Isten melléjük áll ezután a gibeonitáknak, mert nem engedi, hogy őket pusztítsák ott belül. Saulnak. Na tehát, ha most utoljára fölteszem azt a kérdést, hogy most már akkor nem olyan köt, hogy Saul kapcsolata velük, Dávid uralkodása ráthúzódás 3 évre, plusz Mikál gyásza. Én ennyit szerettem volna elmondani, és valamiképpen nagyon erős kapcsolatot látok a mi megmenekülésünk és a gibeoniták megmenekülése között, ugyanis ránk is úgymond ki van mondva a halálos ítélet, mint ahogy a hívviekre, akik azon a földön laknak, ki volt mondva ugye a halálos, ránk is, és valamilyen módon Isten akaratából féltve a saját életünket hozzá menekültünk. És így megtartatunk. Mint ahogy a gibeoniakat Isten megtartotta, hogy megmeneküljenek a kiirtástól. Kevesek, mint ahogy mi is kevesek vagyunk, sokan vannak, akik a széles úton, és kevesen, akik a keskeny úton. Igen, Laci bácsi?
Csak azzal a különbséggel, hogy nem színlelésből, hanem őszintén tárgyul a helyzetük.
Igen, igen.
Ők.
Igen. De hát ugye Jákob is családsal szerezte meg az atyai áldást.
Igen.
Gondoljunk az izraeli bábákra, akik azt hazudták, hogy ezek már megszülnek, de Isten megáldotta a bábákat. Tehát Isten előtérbe helyezve, Istenbe való hitet előtérbe helyezve mondták ezek a gibeoniak, hogy nekünk itt végünk, mert a ti istenetek nagy úr. És aki így megy oda, a ti istenetek nagy úr, nem szállok szembe ezzel az Istennel, hanem azt mondta, hogy most már tegyél velünk, amit akarsz. Kiderült, te kezedbe vagyunk. Még most már nem harcolunk, a ti istenetek nagy úr, tégy velünk, amit akarsz. Ha mi is így mentünk ugye Istenhez, hogy tégy velem, amit akarsz, és akkor megkegyelmezik nekünk. Ezt a hasonlóságot vélem felfedezni, mi megmenekülésünk és a Gibeon megmenekülésünk között, ha nem is teljesen mindenbe ráhúzható. Azt kérem, hogy csendesedjünk el, imádkozzunk Istenhez.
Uram Istenem, magasztalom a te nagy nevedet, csodálom a te útjaidat, tudva, hogy a te útjaid nem a mi útjaink, a te gondolataid nem a mi gondolataink. Félelmetes Isten vagy te, aki félelmet keltettél ellenségeidben, ebben az időben is, amiről ma beszéltünk, és félelmet keltesz majd ellenségeidben akkor is, amikor megjelensz. Urunk, hálásak vagyunk, hogy bizalommal járulhatunk mi, akik a te szentjeid vagyunk, a te eljövendő haragod napjára, mert a mi megmenekülésünk az a te fiad kiontott vérében van, és a mi bizalmunk belé vetettük. És ez szilárd horgonyt ad a mi hitünknek, amikor eléd jövünk. Köszönjük a kegyelmet, köszönjük a meg nem érdemelt jó indulatot, amivel felénk vagy. Köszönjük, hogy a bárány vére az, ami meghintett bennünket, és ezáltal van nekünk üdvösségünk, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Istenünk, áld meg az életünket, hogy legyen bennünk Isten félelem, hogy úgy tekintsünk rád, mint aki szeret bennünket, mint a félelmetes Isten, aki szereti a gyermekeit. Hadd jöjjünk eléd, Urunk, és hadd hódoljunk életünk hátralévő részében neked. Adj nekünk megértést, igazi ismeretet, hogy ezáltal tudjunk szeretni, ezáltal tudjunk megkülönböztetni, különbséget tenni dolgok között, amiket az életünk elé hozol, és Istenünk, hadd növekedjünk föl az érett férfi korra, amikor a tanítások szellem nem hány ide-oda, hanem megértjük a te lényedet, a te akaratodat, és látjuk a te fényedet, a te dicsőségedet. Így áld meg bennünket, Istenünk, a elkövetkezendő héten is. Adj nekünk örömet, adj nekünk vigasztalást, adj nekünk bátorságot, hogy a te lábnyomodba lépkedjünk lépésről lépésre. Mert méltó király vagy te, akit mi követünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Jézus Krisztus nevéért. Amen.